szeretettel köszöntöm Kocsis Attila kutya kiképzőt itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, Isten hozott.
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást, és én is köszöntök minden kedves rádióhallgatót.
Ha kutyakiképzés szót halljuk, akkor nem biztos, hogy mindenkinek világos, hogy tulajdonképpen ez mit is fed. Tudom, hogy ez egy nagyon tág fogalom, de hogy kell elképzelje a hallgató elsősorban arról, vagy legelőször arról beszéljünk, hogy hogy kell ki elképzelje ezt a kiképzést, tehát mire képzitek ki a kutyákat, mire oktatjátok tulajdonképpen?
Hát a kutyának a képzése az megkezdődik attól a pillanattól kezdve, amikor a kutya megszületik. Első fázisba maga az anyja szoptatás közbe képzi a kutyákat. Hát itten pont konkrétabban azt lehet, úgy lehet elképzelni, hogy ha valami nem tetszik, akkor már a kicsi kölyköt félre dobja, ha pedig simogatja, nyalogatja az a kölykét, akkor automatikusan a kedvességre, a jóra tanítja. Úgyhogy a kölyök már, még ki sem nyílt a szeme, már megtanulja, hogy mi a jó és mi a rossz. Az elválasztás után akkor jönnek az ember szerepe igazán a képzésbe, és elválasztás pillanatától, amikor mindenki hazaviszi, főleg, hogy hazaviszik a kiskutyát, attól a perctől már képzésről beszélgetünk. Úgy lehet az első napokban is már mindenki nekiáll, szoktatja a kiskutyát, hogy a családnak a programjához, azt, hogy hova szabad bemenjen a kutya, hova nem szabad bemenjen a kutya, melyik szobába szabad bejárjon, vagy melyik tornácra fel szabad eljöjjön, az udvarhoz szoktatni, melyik virágot szabad megtépje, melyiket nem. Ezek is már mind képzés, mind a kutyának a formálása. Mi, mint kutyakiképzők, igazán az egy év utáni kiképzésre, a speciálisabb kiképzésre figyelünk oda, és eve foglalkozunk, amikor ugyanis a kutya eléri azt az életkort, hogy egy naponta több órát tudjon koncentrálni, és igazán dolgozni a gazdának az akarata szerint.
Egyébként mondod, hogy egy éves kor után foglalkoztok a kutyákkal. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki 3-4 hónapos kutyát visz hozzátok, akkor azt nem is fogadjátok be, hanem finoman szóltok, hogy még kell várni. Vagy van esetleg olyan kutya, amelyet már ilyen kiskortól képeznek ki szakemberek?
Nagy átlagban, akik megkeresnek engem egy év alatti kutyákkal, azokkal el szoktam beszélgetni. Mindenki attól van bepánikolva, hogy nehogy véletlenül valamit elhalasszon, valamit elmaradjon, valamiről lemaradjon. Ezt a példát szoktam mondani mindenkinek, és ez nem szerintem mindenkinek egyen nyilvános, az, hogy a gyerek is beszél már 3 évesen, de nem Shakespeare tanítunk neki. Itt akkor ettől a példától úgy minden gazda úgy elgondolkozik, és akkor azt tudja, hogy igenis, meg kell várni egy bizonyos fokot. Azért van az a gyerekeknél is, mind a kölyök kutyáknál is, hogy meg kell várni azt a periódust, amikor a gyerek játszik, ezért vannak az óvodák, ezért vannak amikor iskolába megy, kezd komolyabban venni, és amikor igazán a tanulás az egy olyan 7-8 éves kortól kezdődik a gyerekeknél. Ez meg kell várni a kutyáknál is. Egy éves korig a gazda boldogul vele, mert nincsen nagy teendője, azon kívül, hogy szocializálja a kutyát. Ez egy nagyon fontos a kutyának az életében, és ezt mindenkinek el szoktam mondani, és szoktam felhívni rá a figyelmet. A szocializálás az abból áll, minden gazda meg tudja szoktatni, hogy egy nyakörv, egy pórázt rakjon a kutyára, és elvigye sétálni. A kutya meg kell tanulja, meg kell ismerje a környezetét. Ez azért fontos, mert a későbbiekben, hogyha azt akarjuk, hogy legyen nekünk egy képzett kutyánk, és például egy sima példa, hogy a főtéren át tudjak menni, vagy egy forgalmasabb utcán át tudjak menni, úgyhogy a kutyám lábnál jöjjön, és rám figyeljen, ahhoz nagyon szükséges az, hogy ő meg legyen szokva avval, hogy egy emberek jönnek velem szembe, autók mennek el mellettem, egy biciklis elmegy, jön egy főleg egy jó büdös szemétkuka, ezekre nem kell ő már figyelmet felvonja, mert az tudja, hogy az ott van, az valami természetes. Na de hogyha ez hiányzik az ő eddigi életében, nem ismeri a környezetét a kutya, akkor nem képes a gazdára koncentrálni, hogy mit is akar a gazda, most miért is menj, mert nekem sokkal félelmetesebb, vagy lehető félelmetes, de sokkal érdekesebb, vagy most nem is tudom, hogy miért jönnek velem szembe annyi ember, és akkor arra figyel. És ilyenkor jön az, hogy ha a kutya igazán nincsen jól szocializálva, nem ismeri a környezetét, ilyenkor jön az, hogy a gazda kezd mérges lenni, hogy miért nem figyel úgy rá, és jön egy ilyen konfliktus helyzet alakul ki, mert a kutya egyszerűen nem tud figyelni, mert annyira meg van rökönyödve, hogy most mi van itt a környezetével, hogy nem tud figyelni, és ilyenkor jön egy konfliktus helyzet alakul ki, amiben van általában a gazdáknak ez szokott kicsit borulni az agyuk, és rászólnak durvábban a kutyára. Ilyenkor a kutya nem igazán érti meg, hogy miről is van szó. Nagyon, ő csak egyre tud egyszerre egy pillanatlag koncentrálni. A szocializálásra még, hogyha visszatérve még annyit mondanék el, hogy ezek olyan séták kell legyenek, hogy ne abból álljon egy gazdának, hogy a kiskutyával én most elmegyek kenyérért, és visszajövök fél órán belül, hanem ez a szocializálási program, ez abból álljon, hogy én most a kiskutyára szánok egy fél órát. Ha az a kiskutya meg akar állni egy fatövénél és szaglászni, akkor megállok én is és szaglászik. Ha az a kiskutya meg akar állni egy szemetes kukánál, akik már sokan elhúzzák onnan, nem, hagyjuk, hogy szaglászon, csak akkor szólunk és elhúzzuk, amikor látjuk, hogy már enni is akar. Ő meg kell ismerni azt a szagot. Ő minden szaggal tisztában kell legyen. Hogyha nincsen, nem tudja, hogy az milyen szag, mert ők a szagra koncentrálnak jobban, nem a látványra, nem a szemüknek hisznek, hanem az orruknak, akkor továbbiakban már nem lesz baj. Azt tudja, hogy igen, ez a szag, ezt a gazdám nem akarja, oda menjek, de hogyha mindig elhúzzuk, már jó időbe kikerüljük, akkor az nagy baj, mert mindig ő oda akar menni. És visszatérve, mindig a szocializálásban olyan legyen, hogy ha a kutya akar egy kicsit szaladgálni, vagy játszani, akkor játszodjon, de arra szálljunk. Ne az, hogy most elcibáljuk az üzletig, és hazacibáljuk gyorsan-gyorsan, mert nincs időnk. Ezek a periódusok, ezek nagyon fontosak. Ugyanakkor észrevehessük azt is, hogy szocializálás közepet, vagyis alatt, hogy kissé a kutyánk meg van szeppenve, meg van ijedve. Persze, sok mindent nem lát, meg kiskutya nem tudta, ilyet még nem látott. Vannak a kiskutyákból is vannak keményebb személyiségűek, dominánsabbak, vannak félősebbek, gyengébbek. És még egy nagy hiba, amelyikkel találkozok nap, mint nap, hogy minden új gazdi, ha azt látja, hogy a kiskutyája megijed, akkor gyorsan lehajol, és ne kelljek simogatni, hogy avval vigasztalják. Ez egy nagy hiba. Ez egy nagy hiba, mert a kiskutya nem teszi túl magát gyorsan ezen az ijedtségen. Az lesz, hogy ha megijed valamitől, akkor ő örökké abban a magatartásban és abban az ilyet állapotban akar lenni, és minél többet, mert a gazda csak akkor jön le, hogy megsimogasson. És ezt akarja, ezt az állapotot akarja a gazda. Azt kell még tudni, hogy mindig a jutalom, a simogatás, az az utolsó állapot, az utolsó pillanati, az utolsó cselekvésért adom a kutyának. Ezért, ha megijed a kiskutya valamitől, ha megszeppen, akkor nagyon fontos, hogy megállunk, nem szólunk hozzá, csak állunk, nem cibáljuk, és várunk annyit, ha kell szükséges, egy perc, másfél perc, ameddig meglátjuk, hogy kezd feloldódni. Ha is az visszaemeli a farkát, nem húzza be, mert látszik a kiskutyáknak a farkuk, amelyiknek persze van, mondjuk nincsen levágva, azokat általában behúzzák, vagy a fülét hátra csapja. Amikor látjuk, hogy hegyezi ki a fülét, és megint engedi ki a farkát, na ezt a pillanatot dicsérjük meg, és akkor a kutya továbbiakban arra fog törekedni, hogyha meg is ijedek, minél gyorsabban én át kell rakjam magammal a gazdának, ez a viselkedésem tetszik.
Egyébként mondod, hogy meg kell szokja azt is, hogy mit szabad és mit nem az udvaron. Itt egy kicsi ilyen gyakorlati tanácsot kérnék tőled, hogy ugye nagyon sokan küzdenek azzal, hogy a kiskutya, amikor hazahozzák, eltelik egy kis idő, és ahogy kezdi felfedezni a dolgokat, nagyon sok embertől hallom, illetve mi is tapasztalunk, tapasztaljuk, hogy mindent, amit lehet, azt szétrágnak. Hogyan lehet ezt kezelni, vagy megtanítani nekik azt, hogy ezt most nem szabad, azt a fát nem szabad kirágni, azt a virágot lehetőleg ne tépd össze, vagy a papucsot ne hurcold végig az udvaron, tehát hogy lehet ezen túltenni a kutyát?
Legelső dolog, akik udvaron tartott kutyákról beszélgettünk most. A legelső dolog az, hogy nem szabad egy kutyának örökké kint lennie az udvaron, csak úgy felügyelet nélkül, főleg kis kutyának. Hanem én mindenkinek ajánlom, mindenkinek ajánlom, hogy legyen egy kennel építve a kutyának. Ez a kennel nem kell nagy legyen, de az egy olyan pihenőhely, ahol a kutya ott eszik, és ott pihen, és az abszolút az ő helye.
Mondod, ez hogy nem kell nagy legyen, ez körülbelül azért mekkora.
Hát egy olyan 8 négyzetméter egy középtestű kutyának, a középtestű kutyát az értek egy német juhász, belga juhász, ezek a, melyik nem óriási, de egy olyan 8 négyzetméter, ezt tisztán is lehet tartani, és ugyanakkor neki az elegendő a pihenésre. Egy kennelt azért kell építeni, elkeríteni egy kutyaházzal, azért, mert vannak szituációk, amikor jó, ami kiskutya az úgy vagány, de vannak, amikor megnő, akkor vannak olyan vendégeink, vannak olyan esetek, vannak olyan gyerekzsúrok ilyen össze, amikor a kutyát valóban el kell rakni, mert nem lehet kint. És akkor tudja a kutya, már kiskorától tudja, hogy az az ő helye, és ha ott van, akkor ott a nyugodtan kell ülnie. Na most már a kiskutyának, amikor neki áll rákcsálni és szétszedni az egész udvart, annak egyetlen egy oka van, teli van energiával. Hogyha kellőképpen a kiskutyára már az ő gazdi kellő figyelmet szentel nap, mint nap, és naponta kétszer kiviszi sétálni, ez a szocializálásba is beleértem, nem kell futtatni kilométereket, hanem csak hagyni, hogy megszagolgasson és kijárja magát, egyszerűen az energiáját annyira levezeti, hogy hazamegy, és lefekszik. És akkor tudom, hogy 3-4 órát nekem csendbe ül, nem nyúl hozzá semmihez. Az egész 6 hónapos, 7 hónapos korig ezt szoktam mindenkinek ajánlani, semmit nem tudunk csinálni, azt, hogy csak levezessük mással az energiáját, és akkor megszokja, hogy hát oda nem is nyúlok hozzá, mert általában a kutyák unalmukba állnak neki szórakozni. Na ugyanakkor vannak persze olyan napok, amikor esős idő, nem tudom, kutya unja magát, mi nem tudunk kivinni, és akkor történnek meg ezek a bajok. Itt megint kétéltő a leszoktatásuk, amikor már jól rászoktak, mert hogyha otthon vagyunk, kilépünk a házból, és örökké rászólunk, hogy nem szabad, amikor ő rácskál, és nagyon lényeges, hogyha akkor szóljunk rá, hogy amikor tetten kaptuk. Például van sok olyan eset, hogy hazaérnek, ki van véve egy rózsatövestől, és akkor állják meg, és a kutya boldogan jön előre a kapu felé, és fogadja a gazdáit. Boldogan. A gazda meglátja, hogy a rózsatövestől ki van döltve, meg kellja szídni a kutyát, megszídni, odaviszi, megmutatja, azért is szídja a kutyát, ha még kell, egy picit megrángatja. Ebből a kutya nem ért semmit. Ebből a kutya egy dolgot tanult meg. Azt, hogyha jön a gazda haza, én fussa kell. Mert neki mindig ugyan negatív, mind a pozitív élmény, az ilyen képekbe úgy kell elképzelni a gondolkodásukat, hogy ilyen képekbe memorizáljon. Pont úgy, mint a fényképezőgépet, ha megnyomjuk a gombot, akkor sem azelőtt egy szekundum, sem azutáni szekundum nem memorizálódik, hanem az a kép. Az a kép, minden képhez ők csatolnak valami pozitívot, vagy valami negatívot. Hogyha ő neki az volt az utolsó kép, hogy ment a gazdához, a gazda neki át ordítani rá. Na Istenem, többet nem megyek a gazdához. Eve azt mondtuk el, hogy nem akar hozzánk jönni a kutya. Ez mindenkivel megesik, akik hirtelen nem tudják elgondolni, de meg nem értette meg azt, hogy a rózsát nem szabad kiszedni. Ugyanakkor második alkalommal megint elmegyünk otthonról, és a kutya megint egy rózsát kidob. Na hát, ugyanúgy ez kezdődik előről. Ha meg akarjuk szídni a kutyákat, akkor ez a kellő pillanatban akkor kell rászólni, és akkor kell megszídni, vagy majd megijeszteni. Nem verjük a kutyát. Nagyon, nagyon sokan azt hiszik, hogy most oda menjünk, nagyverés le, Isten őriz, senki ne bántsa a kutyát, mert az a kézzel, főleg kézzel, mert a kéz az nekünk az a simogatás, az a simogatás, az anyjuk már a nyelvükkel simog, nyelve, a nyalogatással simogatta, az a kellemes. Mi nem nyaljuk a kutyát, hanem kézzel simogatjuk, úgyhogy evel a pozitívokat adjuk neki. Nem, ha tetten érjük a kutyát, akkor valamilyen megijesszük. Ilyenkor lehet, hogy egy flakonba, amelyikben van 2 deci víz, nagyot szóljon, nem kell megdobni a kutyát, de elég, hogyha már szól egyet ott mellé, oda dobjuk, vagy egy láncdarabbal, ami csörren, nem kell megdobni a kutyát, de és párhuzamosan mondjuk, hogy nem szabad. Ez mind jó és mind szép, lehet, hogy pillanatilag le tudjuk szoktatni, és a kutyáknak kész rájön, hogy ezt tényleg nem szabad ezt csinálni, de ugyanakkor vannak kutyák, nem mindegyik, vannak kutyák, amelyek nagyon jól társítja azt, hogy igen, itthon van a gazdi, bent van a házban a gazdi, ha nincs is kint az udvaron, ülök csendben, nyugodtan, semmi gond. Ahogy elment otthonról, szétszedem az egész udvart. Ez már egy olyan állapot, amelyiken igazán nem lehet segíteni különböző, úgy, mint ember, hanem itten most már vannak erre felszerelések, hát most már rádióban vagyunk, nem mondok márka nevet, de vannak különböző felszerelések, amelyik segítségével mindezt meg lehet oldani, hogy ő társítsa azt avval, hogy ha én hozzányúlok ahhoz a virághoz, vagy ahhoz az ágyáshoz, az nekem kellemetlen, valami kellemetlen, nem az a kellemetlen, hogyha a gazda kijön. Uh-huh. És az ilyen kutyáknak akkor most már egy ilyen előbb, hogy is előre haladott a felszerelése, de ezeket is le lehet szoktatni, egész nyugodtan tudnak, és nyugodtan meg lehet őrizni az udvart. Az udvarral még az a, visszatérve az udvarral, még az a hozzászólásom és a megjegyzésem, hogy nagy átlagban szép udvar, szép udvar is, és szép kutya is, az úgy nagyon nem szokott összejönni. Vagy boldog kutya. És ajánlom mindenkinek, aki még ezután akar kutyát beszerezni, hogyha szép udvart akarnak, és van szép udvaruk, és persze sokat áldoznak az udvarra, hogyha lehet, akkor szukakutyát kell beszerezni, mivel hogy azt lehet tudni, hogy 1 éves kor után a kanok azok általában megemelik a lábukat, és a vizeletet az fölpröcskelik úgy kerítésre, mint tujákra, vagy mindenre, és ettől minden elrosdázik. Ezt pedig nagyon nehéz koordinálni, mert ez egy olyan ösztön a kanokba, hogy szinte nem lehet, ez egy olyan viselkedés, hogy szinte egyáltalán nem lehet kigyógyítani belőlük. Ez nekik a területjelzés, a mindenhova ide-oda csepegtetni, ez nagyon fontos nekik.
És abban az esetben, hogyha a kan ivartalanítva van, akkor is ugyanez áll fenn?
Nem vagyok híve az ivartalanításnak. Megmondom őszintén.
De mondjuk valami miatt...
Igen, fenntárva, és ez már egy olyan viselkedési forma nekik. Nem muszáj ők kimondottan, nem csak azért emelik meg a lábukat, hogy bejelölik a területet, vagy az, hogy mostan ilyen párzási időszakban, hanem rájönnek egy idő után, hogy sokkal kényelmesebb nekik úgy vizelni, vagy úgy elvégezzék a dolgot, hogy az egyik lába meg van emelve. És nem kell, mert a kölyök kutyáknál és a szukáknál is úgy egészen leengedik. Ő rájön arra, hogy hát nekem így kényelmesebb. Úgyhogy hiába van az ivartalanítva, úgyhogy még lehet pont úgy, hogy ezt az éles stílusát még megtartja. Az, hogy az ivartalanítással más viselkedések jönnek be, meg csendesebb, meg ilyesmi, az igen, az egy más dolog, de ez meg szokott maradni.
Visszatérve a kutyákhoz és a kutya kiképzéshez, ugye említetted, hogy 1 éves kor fölött foglalkoztok a kutyákkal. Van olyan, hogy mondjuk lekésik az ember? Tehát van egy adott korhatár, ha mondjuk valakinek a kutyája már ott van, mit tudom én, 3-4 éves, és akkor jut eszébe, hogy esetleg elvinni kiképzésre, kutyaiskolába, akkor fogadjátok-e még, illetve mi a különbség, hogyha egy idősebb kutyát kezdetek kiképezni, vagy egy évest?
Egy éves kor kor körül a legideálisabb nekiállni. Ez pont úgy van, mint az embernél is, hogy ha minél hamarabb nekiállunk, akkor minél hamarabb, minél többet nyomunk az az agyába, meg minél többet tud a kutya, hamar beleég, hamar kiég, úgy mondjuk mi, belefásul. Nem akkora kedvel csinálja. Egy éves, a legnagyobb, legjobb koncentráció egy évestől arra fejlően két és fél éves koráig a legideálisabb képezni. Egész végig utána is lehet képezni, egész karban tartani, de már nem annyira hogy nem fogékony, hanem utána, amikor már megtanulta az alapokat, akkor már meg van tanítva arra, hogy igenis te kell hallgassál rám, akkor már odafigyel 3-4 évesen is, és lehet tovább képezni. Vannak valójában olyan kutyák, amelyiket egy éves korban még a gazdák nagyon jól tudnak kezelni, de azt kell tudni, hogy maga a kutyának a személyisége egy olyan 2,5-3 éves korra alakul ki, és itt már jönnek a gondok, amikor már megvan a személyisége a kutyának, ilyenkor, amikor már nem igazán kialakul az az ösztön benne, hogy ő legyen a falka vezér, mivel hogy tudjuk, hogy a farkasokból lettek, farkasok falkába élnek, a falkában van egy alfa farkas, amelyik örökké ő a vezér, és a minden más kannak, főleg a kannoknál, de szukáknál is, minden kutyának az ösztön, az életcéljuk, hogy ők legyenek a vezérek, mert a vezér az örökké elsőnek eszik, az örökké ő irányítja az egész falkát, és 3 éves kor körül kezdenek neki állni ilyen vezér alfa farkasként viselkedni. Na most már, hogyha eddig a korig nem nagyon uraltuk a kutyát, vagyis nem nagyon képeztük a kutyát, akkor ebbe a korban már még lehet képezni, nem igaz, hogy nem lehet képezni, csak sokkal a maga képzési fázisok sokkal több időt vesznek fel, és lassabban lehet haladni, és ugyanakkor egyes dolgoknál már alkut kötünk vele. Mert nem tudjuk már kiölni belőle azt az ösztönt, hogy megtörjük a kutyát. Nem, alkut kell kötni vele sok dologban, rá kell hagyni. Ezért nem jó, ez már kicsit tovább haladott kor. Vannak gazdák, úgy visszatérve, vannak gazdák, akik rájönnek, hogy hűha, eddig milyen jól tudtuk uralni, de 3 éves korban már, mintha kicsúszott volna a kezünkből egyik napról a másikra. Megcsináljuk, segítünk abba is, de az már nem lesz egy olyan kutya, mint amelyik egy éves kortól arra van képezve, és az van tanítva neki, hogy kell hallgassa gazdára, mivel hogy ezek az engedelmes gyakorlatok. Milyen szépen tud a kutya ülni, vagy feküdni, vagy helyben maradni, pórázon menni, póráz nélkül menni. Ezek nem csak azok a gyakorlatokat jelenti, hogy hát ez milyen ügyes az én kutyám, hanem automatikusan ezek egy ilyen alárendeltségi gyakorlatok. Ezekkel magyarázza el minden gazda, hogy igenis, én vagyok a főnök. Te akarod, te nem azt csinálsz, amit te akarsz, azt kell csinálni, amit én mondok. Ha nem csinálod, akkor kényszerítlek, képzés kényszer nélkül nincsen. Ez a kényszer most nem az olyan, úgy kell elképzelni, mint a vietnámos filmekben, ahogy jöttem, kényszerítik egymást, hanem a kényszer ez az, ha azt mondom, egy sima ültetésnél ülsz. Ha a kutya látom, hogy csak így megemeli a fülét, megy tovább. Hát nem úgy van, akkor következőben előveszem a pórázt, a nyakörvet, mivel hogy a pórás, a nyakörv az egyetlen összekötetés én köztem sok kutya között, akkor mondom neki, ülsz, ha nem akarsz leülni, egy picit megemelem a nyakörvet, és lenyomom a fenekét. Nincs kiútad, muszáj csináld. És egy 2-3 alkalommal akkor visszalépek, és pórázom, ezt megcsinálom. És a kutya megtudja, hoppá, ebből nincs kiút, ezt muszáj csinálni. És ez az, amikor az alárendeltségi gyakorlatoknak az eredménye, hogy egyszerűen azt az ösztönt, azt az éles célt, hogy ő legyen, mint falkavezér, azt visszanyomjuk, nem engedjük, hogy fejlődjön. Mivel, hogy tudjuk, hogy a család neki a falka, ha van két kutya, akkor ők ketten eldöntik, hogy melyik lesz az utolsó két helyen, és az utolsó helyen, az utolsó két helyen, de az a legjobb, hogyha ha egy családban a kutya van az utolsó helyen. Ez egy kicsit nehéz, ahol vannak kisgyerekek, már mind ilyen, gondolok én, ilyen 8-10 éves kisgyerekekre, mert azokat általában a kutyák játszótársnak szokták nézni, mint falka vezérnek. De a szülőket, a gyerekszüleire gondolván, azokat föltétlen falka vezérnek kell lássák, úgyhogy akkor van igazán jó harmónia a családban.
És mi a helyzet az egész pici, tehát most nem csecsemőre gondolok, de ilyen 1-2-3 éves gyerekekre és az ők viszonylag.
Nagyon kell vigyázni. Nagyon kell vigyázni, mert csak egy sima példát akarok mondani. Most képzeljük el magunkat egy ilyen Szentbernát hegyi előtt, és mindig azt mondom az a gazdának, vagyis egy embernek, hogy guggoljon le. És az a kutya csak jöjjön oda, szaglásza, mert azok nem bántanak, csak, és élje át azt, amikor egy nagy nyálas kép csak oda jön, és akkor a magas, hogy még magasabb, mint én, vagy egyszerűen üljön, le kell ülni a földre. És amikor jön az a kutya, hogy milyen benyomást nyom egy gyerekre, hogy az nem bánt, lehet, hogy nem bánt, de egy egészen megrökkenő az a látvány. Egyik. A másik az, hogy nagy átlagban pont ez így fordítottan mondhatom a kutyákra is. A kutyák, amelyik igazán falka vezérnek, vagyis igazán a gazdára, az örökké felnéznek. Körülbelül a térdéig térdünkig érnek. A kutyák, ők felnéznek. Igen, ez egy nagy ember. Hát ez már automatikusan akkor már egy valamilyen domináns hatást gyakorolunk mi a kutyákra, csak a jelenlétünkkel, mert magasabbak vagyunk. Olyan megjelenik egy kicsi gyerek, aki alig totyog, főleg az, hogy amikor van egy ilyen instabil járásuk, az ilyen, amikor alig járnak, alig tudnak járni, az ilyeneket általában még provokálják is a kutyák, meg játszótársnak nézi automatikusan, mert az vele egy szinten van. Amelyik olyan kutya, például egy ilyen 3-4 éves kutya, meglát egy ilyen kis gyereket, az már egyből dominálni is akarja, szeretné, és nem bántja, de elég, ha meglöki. És most azt képzeljük el, amikor a gyerek hanyat esik, és egy kutya így áll felette, az egy milyen életre szóló élmény. Pont így a gyerekekben is megmarad az, hogy júj, hogy hát áll meg, mert nekem ez, amikor megláttam én azt a kutyát, hogy megijesztett. Én mindig azt mondom, hogy a szülőknek is, hogy felügyelet nélkül saját kutyával se, az ilyen kisgyerekeket saját kutyával se szabad hagyni. Egyik a egészségügyi okokból, másik az, hogy egy ilyen szomorú élmény, és utána csak az van, hogy miért is fél ennyire a gyerek a kutyától, meg ugyanakkor arra se bíztatnám, mert sokszor találkozok így az úton olyanokkal, hogy olyan szülőkkel, hogy jaj, gyere el, ma kutya megharap.
Ja.
Gyere el, ne menj oda közel, ma kutya megharap. Nem. Ezt úgy kell örökkékre kezelni, ezt a dolgot, hogyha a gyerek nagyon akar a kutyához ilyen illedelmesen elvinni, vagy esetleg az nagyon szép dolog, amikor megkérdezik a gazdát, hogy oda lehet-e engedni, meg lehet-e simogatni.
Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert a gazda tudja a saját kutyájáról.
És
a
gazda tudja, olyan, hogy igen, ha látja, hogy a nagyon jön a gyerek, akkor már felhívom a gazda figyelmét, hogy fogja meg legalább nyakörvet szorosabban így, hátul, a gyerekek nagy átlagban nem egyből a fejéhez mennek, elég, hogyha az ilyen, csak oda tudjuk, s hozzárakja a kezét. Ha a gazda már rászól a kutyára, meg gondolom, hogy egy aki már úton hordja a kutyáját, az már egy annyira jó művelt kutya, hogy rászól, hogy nem, vagy leülteti, vagy megfogja a kutyát, gyerek hozzányúl, és utána az anyuka elviszi. Nagyon lényeg, hogy ne azt mondjuk a gyereknek, hogy megharap, mert egy örökké negatívot nevelünk bele, és nem tudjuk az életbe tényleg, hogy mikor lesz egy olyan szituáció, hogy semmi nélkül pont egy kutyától fog úgy megijedni, hogy visszamaradó. Itt pedig, hogyha a gazda is megengedi, és hogyha olyan a kutya is, akkor megsimogatja, ha megkes, ha nem, akkor, ha szól a gazda, hogy né, hölgyem, nem volna jó, hogy ide jöjjön, mert mindegyik gazda tudja, hogy a kutyája hogy reagál gyerekekre, nagyon érdekesen reagálnak, ha bár az internet is mindenhol minden fajtára majdnem kimondottan azt írja, hogy gyerekbarát, de ez nem így van. Ez nem így van. Nem szabad, főleg az ilyen kis totyogókkal nem szabad felügyelet nélkül.
És még azt is mondjuk el, hogy én azt gondolom saját tapasztalatból, hogy azt is a gyereknek egy idő után meg kell magyarázni, hogy nem minden kutya, tehát hogy nem megijeszteni, de a ló túloldalára se, hogy tudja a gyerek, hogy nem minden kutyával lehet úgy bánni, mint a miénkkel. Az én gyerekem például megszokta, hogy a miénket lehet ráncigálni, lögdösni, stb. És akkor látom rajta azt a hajlamot, hogyha elmegyünk valahová idegen kutya, akkor ő rögtön rávetné magát, hogy ugyanúgy viselkedjen vele, és akkor mindig elmondjuk, hogy ő nem a mi kutyánk, őt nem ismerjük annyira, tehát vele egy kicsit óvatosabban.
Nagyon, ezt így kell. Valójában így kell, sőt, baráti körből volt ebből baleset is, amikor idegen kutyára nem vették észre, a gyerek odaszaladt idegen kutyára, mert az ők nekik is ponti kutyájuk volt, és az arcát leharapta a gyereknek a kutya. Úgyhogy még mai napig is egy ilyen visszamaradó heggedés van a gyereken. Szerencsére, hogy nagyobb trauma nem volt, de az ilyen kellemetlenségek elkerülésére igen, nagyon, nagyon fontos, hogy a szülő megkapja azt a középutat, hogy el is magyarázza annak a gyereknek, hogy most ehhez nem mehetsz hozzá, de ugyanakkor ne is féljél tőle. Ez most már mindenki tudja, hogy milyen viszonyban van a gyerek, mennyire őrjön a kutyáért, és ugyanakkor kell tudja, hogy azért a kutya az nem játék. Egyébként... A székely, hogy akkor, igen, a medve
is a kutya nem játék. Egyébként az ember megbízhat a saját kutyájában? Én úgy érzem, hogy meg, de nem tudom, hogy mennyire helytálló ez a dolog, én úgy érzem, hogy megbízok a saját kutyámba, hogy ha a gyerek ráncigálja, stb., akkor nem fogja, nem történik ilyen horror sztori, hogy leharapja a fél arcát. Mennyire ülhetek nyugodtan? Megbízhat az ember a saját kutyájában?
Na, hát ez egy olyan kérdés, hogy érdekes erre a válasz, mert csak az az ember, és az a gazda nem bízik meg a kutyájába, aki nem foglalkozik vele. Egyszerűen azt jelenti, hogy ha én nem bízok a kutyámba, és nem tudom, hogy mire képes a kutya, akkor nem ismerem a saját kutyámat. Nekem személy szerint van olyan kutyám, amelyik tudom, hogy nincs is, amit a gyerek keressen. Még a fiamat sem engedem közül, mert tudom, azok a kutyának ez a személyisége, ez van az agyába, ezt nem lehet kiütni, nem is akarom, ez a kutya erre a célra van nevelve, és nincs is, amit a gyerek ott legyen. Ha egy ember ismeri a kutyáját, a saját kutyáját, akkor tudja, hogy mit szabad, kinek mit szabad megengedjen. Ha pedig nem ismerem a kutyámat, akkor megint az én hibám, mert azt jelenti, nem foglalkoztam eleget vele.
Ezt azért kérdem, mert hogy sok olyan helyzet van, amikor azt hányják a szememre, hogy esetleg nem vagyok elég felelős szülő, mert már túl sokat megengedek a gyereknek, és gondolom, hogy mások is vannak ebben a helyzetben, hogy nem szabad a kutyában megbízni annyira.
Saját kutyánkban meg lehet. Meg lehet. Ha nap mint nap velünk van, nap mint nap látjuk a viselkedését, ha szót fogad. Hát, hogyha a saját kutyánkban nem bízunk meg, akkor a saját kutya, a saját gyerek, azt tudjuk, azt meg lehet. Az, mert foglalkozunk vele, tudjuk, ismerjük, nagyon tudjuk, minden mozgását tudjuk. Ha tényleg foglalkoztunk a kutyával, biztos, hogy minden kutyatartó tudja azt, hogy akinek van kutyája, főleg udvaron tartott kutyáknak, hogy hány nyelven tudnak ugatni, azt is ismerjük. Akkor tudjuk, hogyha jön valaki, akkor tudjuk, ha ugat egy labdán, a labdát akarja kívánni, akkor tudjuk, hogyha valamit érez, például egy vakontúrást, és annak hogy nyávog, és majd 4-5 fajta hangon is tudnak ugatni. Ezeket már mind ismerjük. Ha nap mint nap látjuk a kutyát, foglalkozunk, elviszük sétálni, nagyon megismerjük a kutyát, és tudjuk, hogy mire képes és mire nem képes. Olyan kutya nincsen, amelyik tényleg, hogy főleg a saját gyerekünk, saját kutyánka, hogy valami konfliktus esett ki, ha bár csak, akkor szokott ez nagyon előfordulni, amikor sajnos vannak durva gyerekek, amelyik nem tudják, hogy hol a határ, de ott megint a szülőnek a hibája, mert nem magyarázza el, hogy azt ne csináld a kutyának, és olyan dolgokkal, olyan játék, gyereknek játék, a kutyának pedig fájdalom, olyasmit jönnek be, hogy azt kell tudni, hogy általában a fájdalomra a kutyák reagálnak, durvábban reagálnak, és van nekik ez a túlélési ösztönük, amelyik hamar felzökken bennük, és védi magát. Ilyenkor szokott lenni az, hogy amikor önvédelemben van a kutya, akkor nem koncentrál, hogy mit is csinál, és kikapcsolja, akkor szokta visszabánt a gyerekre. De ha én bízok a kutyába, akkor rögtön az van, hogy mit is csináltál te neki, hogy miért morgott, mert halvány, miért történt ez? Vannak az, hogy a kutyák jól vannak nevelve, de ugyanakkor vannak ilyen gyerekek, hogy nem. Erre a túlélési ösztönre most már még felhívnám más, most már egy kicsit kitérnék a gyerekek alól, és még a hétköznapi életben van az, hogy elviszük a kutyát sétálni, és jön egy másik kutya. Hát, hogyha két kam, vagy két szuka, és ha látjuk, hogy már nem játék, hanem már egy ilyen egy-két éves, két-három éves kutyákról beszélgetünk, akkor általában összegabajodnak, vagyis jön a verekedés. Ha egyedül vagyunk ott, semmi szín alatt, engedjük el a pórázt, az lesz, ami lesz, uh-huh. Semmi szín alatt ne fogjuk meg a pórázt, és ne álljuk meg, hogy megfogjuk a mi kutyánkat. Van, amikor olyan balesetek vannak, hogy a saját kutyánk harap meg minket, mert ő védekezik, uh-huh. És minden, ami hozzáér, akkor az harapja, nem gondolkozik ilyenkor. Uh-huh. Ez egy olyan a túlélési ösztön, ez az önvédelmi ösztön, ez egy olyan ösztön, amikor a kutya nem koncentrál, hogy mit harap, csak védi magát. És ilyenkor van az, hogy sokszor van úgy, hogy saját gazdáját harapja meg a kutya, és a gazda nem érti. Sőt, mm-hmm. Mi több, amikor valahogy kibogozta őket, akkor még fogja, és jó megveri a kutyáját, hogy tudod csinálni, és a kutyának az érthetetlen dolog. Ha pedig ott van egy másik kutyának a gazdája is, akkor is úgy csinálnak, és összeverekedik a két kutya, akkor nem kiabálni a kutyáknak, mert ha kiabálunk a kutyáknak, akkor még nagyobb verekedési mm-hmm. ösztön, mert tudja, hogy ott vagyok a hátánál, hanem a másik gazdával megjön, és egyszerre mondani, hogy ne jön, és fogjuk egyszerre meg a két kutyát, uh-huh. És húzzuk szét. Ilyenkor, ha farka van, farkától, ha nem, akkor a két hátsó lábától, hogy ne tudjanak visszakoncsorodni, mert ilyenkor is megtörténik az, hogy annyira el van borulva az agya, hogy még visszakoncsorodik, és ő azt hiszi, hogy ott hátulról uh-huh. is bántják, és ilyenkor is oda szokott kapni a gazdához. Ilyenkor ne bántsuk a kutyát, úgy csináljuk, hogy ha lehet, akkor baleset mentesen mi megusszuk, de ez az ösztön, ez egy olyan ösztön, amiben nem koncentrálnak a kutyák arra, hogy mit fogjon, de csak egyetlen egy dolguk van az, hogy megvédjék maga, és túléljék a szituációt.
Kocsis Attila kutya kiképző a vendégünk itt a stúdióban, és az előbb beszéltünk a gyerekekről, illetve a gyerek-kutya kapcsolatáról. Arra szeretnélek megkérni, hogy néhány szót ejts arról is, hogy esetleg lehet-e kutyafajtákra osztani. Mondod, hogy sok kutyáról, vagy szinte minden kutyáról azt írja az internet, vagy azt írják az interneten, hogy gyerekbarát, de hogy nem kell ennek bedőlni. Milyen kutyafajtákat ajánlanál mondjuk kisgyerekes családoknak, milyen kutyafajtát idős, nyugdíjas párnak? Lehet-e ezt így kategorizálni?
Hát igen, sőt, mi több, nagyon is kell, nagyon is szükség van kategorizálni.
Mondjuk, ha egy család eldönti, hogy kutyát szeretne, akkor mik azok a dolgok, amiket figyelembe kell venni, mielőtt döntenének a fajta mellett?
Az első kritérium, vagy az első alapdolog az, hogy a kutyának a testmagassága. Vannak ezekből kiskutyák, vannak középtestűek, és vannak óriás kutyák. Na, azt kell tudni, hogy például a kisgyerekes családok persze úgy vannak, hogy gyerek mellé akarunk venni egy kutyát. Nagy átlagban mindenki egy középtestű kutyát, vagy nagy testű kutyát vesz. Ha veszünk egy Bernie Pastort, az milyen ügyes. Jó, csendes kutya, azt mondják. Na, de ott jön a baj, hogy tényleg megvan, van egy ilyen 3-4 éves kisgyerek, 5 éves kisgyerek, nagyon örvend, amíg pici. De a gyerek 6 éves, és a kutya 1 éves, másfél éves, és már meg tudná lovagolni, és már löki fel a gyereket. És a gyerek már nem örvend neki. Amikor a kutya hirtelen megnő, főleg az, hogy egy éves kor alatt a kutyák általában ilyen játékosak, nagyon felugranak. Még van, ha még van két olyan baleset is, hogy véletlenül megkarmolták a gyereket, kész, ne is lássa. A harmadik dolog az, amikor jaj, de nyálas, vigyétek el innen. Na hát, akkor én mindenkinek mondom, a kisgyerekes szülőknek, hogy mindig olyan kutyát válasszanak, amelyik nem nő nagyra, hogy ne a gyerek is érezze, hogy az ő kutyája, hogy tudja uralni. Például nekünk is személy szerint több nagy kutyánk van, de a fiamnak van egy tacskója, amelyik szákásszőrű tacskó, amelyik most már az ő mindene, az mindenhova kell vinni, az mindig vele van. És nagyon jól tudja uralni, és nagyon jó a kettő közti hangulat, meg a megértés. Ugyanakkor látom én még a fiamat is, hogy még kicsik a kutyák, kölykök, mert nálam több generáció felszokott évente nőni, addig nagyon jó élvezi, de amikor már ilyen 4-5 hónaposak, hogy neki mondjuk kezdnek felnőni a derekáig, akkor már nem foglalkozik vele. És akkor mindig az van a szülőknél, azt mondják, hogy ha igen, mi is megvettük a német juhászt, vagy Berni pásztort, vagy hát a gyermek rá se néz egy fél év után. Hát rá se néz, mert már akarván, akaratlanul, nem élvezi, mert nem tudja uralni, nem az ő játéka, mert a gyerekek még játéknak veszik. Ugyanakkor ezek a nagytestű kutyák nem is bírják azt a sok gyűrőd és a sok játékot. Uh-huh. Úgyhogy én ezt mindig azt mondom, hogy kistestű kell gyerekek mellé. Időseknek pedig nagyon jó a kutya, ugyanakkor már lehet tudni ezt is, hogy van már egy ilyen egész tudományi ág, ez a zooterápia, amelyik nagyon sok mindenre képes, egy kutyával, meg lovakkal csinálják, idős emberek mellé, egyedülálló embereknek mindig szoktam ajánlani, hogy egy kutya, mert az egészségi állapotát, a gondoskodását, a mindenét megváltoztatja az életét, mivel, hogy ők nekik is megvan, az időseknek is megvan az, hogy mennyire tudnak mozogni, mennyire tudnak gyorsak lenni, milyen az egészségi állapotuk. Nekik is csak a kisebb testük, mert a kis testű kutya nagyon sokat tud mozogni, de ugyanakkor könnyebben tudják uralni, meg pórázon se húz annyira. Minden például egy német juhász, amikor beindul, neki megy 60-nal neki áll szaladni, akkor az legyen ember, aki megállítja, hogyha végül is csak épp egy sétáról van szó. Nem kínozza úgy meg. Egy kicsi kutyát meg tudnak tartani, vissza tudnak húzni, és sokkal kényelmesebb nekik. Ugyanakkor van, létezik, nap mint nap megmozgatja őket, a programjukban benn van az a napi, főleg ha tömbházban van tartva, akkor a napi két séta, ami ugyanakkor sok idős ember, akiknek nincs kutyájuk, vagy egyedülállóak, és inkább tévé előtt töltik el, ugyanakkor ez a mozgás, ez nagyon kell, tudják, hogy egy órát le kell vinni, mert ez, ha nem kér is, kiabál a kis kutya, mely le kell menjen, és ez nagyon jó. Ez nagyon, de ezek az időseknek és gyerekeknek inkább kis testűt. A többi korosztálynak pedig mindig úgy szoktam ajánlani a kutyát, hogy először szemnek kell tetszedjen. Uh-huh. Hogy milyen fajtát vegyünk. Megkérdezem, amikor megkérdezem, sokan jönnek hozzám, hogy mégis mit gondolsz, hogy milyen fajtát vegyünk. Én mindig megkérdezem, hogy mennyi időt tudnak szánni rá, hol tartják, ez nagyon lényeges, udvaron vagy tömbházba. Nem vagyok ellene, hogy tömbházba, nagyon jól lehet tartani tömbházba kutyát, csak az egész, hogy annyi időnk legyen a tömbházas kutyára, és tudjuk azt, hogy mindenkinek elmondom, hogy olyan programot kell legyen továbbiakban, hogy az a kutya elfáradva legyen örökké otthon. És akkor otthon alszik, de te akkor azt tudod, hétre mész dolgozni, 5-kor kezd, 6-kor kint vagy a kutyával, egy órát dobigálsz, játszasz, sétáltatod, akkor az délután, ha esik, hazuhog, ha havazik, te mész le egyet a kutyával. Mindenkinek milyen munkahelye van, milyen lehetősége van, és annak függvényében, hogy milyen kutyát is vegyen, de először mindenkinek azt mondom, amikor ez tisztába rakta a gondolatait és a programját, akkor úgy kell választani, amelyik tetszik a szemnek, mert amelyik kutya küllemre tetszik, és ez a megfogja az embert, akkor sokkal az én tapasztalataim, sokkal szenvedélyesebben, sokkal jobban odafigyelnek rá, sokkal odaadóbban napi programot elvégzik vele, mint amelyik olyan kutya, hogy szeretjük a kutyát, de igazán úgy nem tetszik.
Vagy nem tetszik, szívesen mutatkoznak vele.
Ezért nem jó ajándékba venni kutyát, mert lehet, hogy én azt mondom, hogy veszek egy legszebb Rottweilert valakinek, holott a Rottweilert az nem igazán szereti a Golden Retriever, mert az neki jobban bejön. Mindig mondom az ilyen udvarosoknak, akik udvaron laknak, hogy annélkül foglalkozzon vele, kinéz az ablakon, meglátja a kutyáját, és érezze, hogy az a jó, amikor úgy elönti egy olyan egy olyan büszkeség, hogy igen, ez az én kutyám. Amikor kinéz, na ott vagy, na ott üljél, akkor az már nem igazán jó.
És végezetül ejtsünk néhány szót arról is, hogy mit tehetnek az emberek. Ugye nagyon sok gondot okoz a kóborkutyák gondja, és sokan félnek is tőlük, nem tudják, hogy hogyan kezeljék őket. Hogy lehet hozzájuk viszonyulni, illetve hogyha valamiféle módon érdeklődést mutat az ember iránt, a kóborkutya, az ember mondjuk fél tőle, akkor mit tegyen, hogy elkerülje, és nem utolsó sorban, hogyha mondjuk megtámadnak valakit, akkor mi a legjobb teendő, vagy legfőbb teendő?
Mindig, amikor ilyen eseményben van részünk, akkor nagyon szükséges szétnézni, hogy hányan vannak. Mert ha egy vagy kettő kutya van, az nem olyan veszélyes, mint amikor jön vagy 5-6 falkába, és hogyha falkába jönnek már. Nagyon az is nagyon lényeges, hogy hogy jönnek a kutyák. Általában amelyik kutya rossz szándékkal jön, támadó szándékkal jön, azt már jelzi pár méterrel azelőtt. Amelyik kutya csak kutyák jönnek, lehetnek hárman is, de látom, hogy jönnek, hátra vannak, csóválják a farkukat, meg hátra csapják a fülő, és csendben jönnek, hogy lehajtott fejjel. Azok a kutyák nagy átlagban, mint kis kajáért kunyerálni jönnek.
Egyébként milyen okból jöhetnek támadóan a kóborkutyák? Mi az, ami esetleg bennünk hosszantó?
Például a kóborkutyáknak valamelyik, van egy falka, vegyünk egy ilyen 4-5 kutya, az már falka. Uh-huh. Ha abból az egyik kutya valahol valamelyik blokk aljában, tömbház aljában, vagy valamelyik bokorba ellett. Ott vannak a kiskölykök. Ja, kiskölykök. A többiek mindig ott, a többiek a falka, mivel hogy falkáról van szó, ott vannak körülötte, és hogyha valaki akaratlanul akararva megy arra felé, akkor persze, hogy ilyenkor van a falka vezér, nem az anya, de az már védi az egész falkát és a kölyköket, és akkor ő már felugat, feltámad. A többiek pedig jönnek és végzik a dolgokat. Mindig arról van szó, hogy a falka vezér az jön előre, és utána pedig szemből, és a többiek kerülnek hátulról. Na, itt van a legnagyobb baj, amikor nem tudja az ember, hogy hány felé szakadjon. Mindig az első benyomás az az, hogy soha nem harciason, ha van annyi lélek jelenlét, és van annyi idő, akkor nézzük meg, ne harciason válaszoljunk velük, mert akkor lehet, hogy még jobban bedurvulnak. Meg kell állni. Nagy átlagban ezek a kóborkutyák, amelyik kóborkutyáról van szó, és nem képzett kutya, akkor ha én megállok, vagy kikerülöm, akkor ők úgy békünket hagynak. Akkor van a legnagyobb baj, amikor az ember is a támadásra agresszíven, egyből agresszíven lép fel, nem hagy nekik egy kis időt, és például vannak, akik nekiállnak kiabálni, vagy hessegtetni, vagy kusti, vagy kiabálni, erre pedig jobban bedurvulnak. Ha van a lélek jelenlét, megállni, akkor van olyan, hogy megállok, ott ugatnak és elmennek. Ugyanakkor van az, hogy persze, hogy nem kétlen, vannak olyan szituációk is, hogy persze, hogy megtámadnak, meg egészen közel jönnek ugatni, meg az ember megijed, mert mindenki megijed, és aki azt mondja, hogy nem fél a kutyáktól, az merem mondani, hogy hazudik. Akármilyen még kutyakiképzők is, és akik minden nap is vannak olyan kutyák, hogy szembenézek velük, és érzem, hogy na, ez a mit lehet, és mit nem lehet. Ennek mi van az agyába, és mi nincs az agyába. Úgyhogy mindenki fél a kutyától, és ez már hivatalosan, vagyis ez már bizonyított dolog, hogy maga az ember, amikor fél a kutyát, egy olyan viselkedése van, és ugyanakkor már mi nem érezzük, de a kutyák nagyon érzik, hogy az ijegységünktől egy olyan kimondott, egy olyan érspecifikus szagot tudunk mi emberek is kiengedni, hogy a kutyák nagyon érzik, és nagyon jól tudják, hogy abban a szituációban, amikor ezt a szagot érzik az ember részéről, akkor már dominálnak, és akkor még jobban felfújódnak, és akkor még közelebb jönnek. Ezért van az, hogy ne ijedj meg a kutyát, de hogy ne megijedsz a kutyától. És ilyenkor már amikor már ilyen szituáció, amikor már így már egész közel, és már kezd közelharc lenni, akkor én azt tudom mondani, hogy ki, hogy tud, mivel, akkor kell védekezni, és mindig az a jó, hogyha megnézzük, hogy melyik az a kutya, amelyik először jön. Mindig arra kell figyelni, az falka vezérre. Hát, hogyha előre fel vagyunk készülve, akkor ilyenkor akkor jó, mert egy-két gáspré vagy ilyesmi, de nagy átlagban az, én mindig azt mondom, hogy egyszer várjuk meg csendesen, hát hogyha elmennek. Lélek jelenléttek elhozzás, hát ha elhúzódnak.
Nagyon szépen köszönöm Kocsis Attila kutyakiképzőnek, hogy itt voltál velünk a mai Jó reggelt Erdélyben, és még várunk szeretettel.
Nagyon szívesen, és köszönöm a meghívást.